Folytatódik a Szigma, a holnap világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik, Déri Ágotától.
Van valami, amiben az idősek agya felveheti a versenyt a tizenévesekével. Ez derült ki a New York-i Columbia Egyetem kutatóinak nemrég közölt tanulmányából. Ma már tudjuk, hogy nem teljesen igaz az a korábbi tétel, mely szerint agyunkban felnőtt korban már nem képződnek új idegsejtek. Az emberi hipokampusz a memória és a tanulás szempontjából kulcsfontosságú agyterület, életünk végéig folyamatosan termel új neuronokat. Mindeddig azonban úgy vélték, az életkor előre haladtával ez a folyamat is erősen lelassul. Maura Boldrini és kutatótársai csak nem 30 ember hipokampuszát vizsgálták meg közvetlenül haláluk után, és meglepő felfedezésre jutottak. A 14 és 79 év közötti korosztályokban hasonló számban találtak új neuronokat, illetve keletkezésükre utaló jeleket a hipokampuszban. Az eredmény meglepte a kutatókat, mivel korábbi emlősökön végzett vizsgálatok a neuronképződés leállására utaltak idősebb korban. Emberi szövetmintákat ilyen szempontból rendszerint agyi rendellenességek esetében, illetve jóval a halál beállta után vizsgáltak. Így kerülhette el a kutatók figyelmét ez a jelenség. Általános várakozás, hogy a robotok, illetve az automatizáció miatt rengeteg munkahely szűnik meg már a közeljövőben. Például az Oxford University 2013-as tanulmánya szerint a robotok a munkahelyek körülbelül harmadát veszélyeztetik rövid időn belül az USA-ban és Nagy-Britanniában. A német gazdaság első nagy ilyen jellegű vizsgálata ugyanakkor mindezt cáfolni látszik. Németországban ugyanis 2011 és 2016 között körülbelül 1,5%-kal nőtt a munkahelyek száma a robotizáció miatt. Bár a robotok valóban elvették a munka 5%-át. Közben azonban ennél több új munkahely keletkezett, amelyek többsége ráadásul jobban fizet az előzőeknél. Az egyelőre nem világos, hogy ez a trend mennyire lesz igaz más országokra, ahol nem olyan erős a szociális rendszer, mint Németországban. Először figyeltek meg pálmafáknál nem váltó folyamatot. Négy hímivarú óriás viaszpálma női varúvá változását követik nyomon a kolumbiai Quindino botanikus kert kutatói. Az óriás viaszpálmát eddig egyértelműen két laki növénynek tartották, melynél világosan elkülönülnek a nemek, és mindig külön egyeden találhatóak meg a hím és női varú virágok. Most azonban ezek a feltételezések fellazulni látszanak, ugyanis a 160 Kolumbiában megfigyelt pálmafa közül négyen valami okból elkezdték megváltoztatni a nemüket. A kutatók feltételezése szerint a fák elhelyezkedése lehet a változás magyarázata. Megfelelő körülmények között ugyanis a nemek aránya közel azonos. Viszont ezen a területen a női varú egyedek az átlagoshoz képest mégis magasan felül reprezentáltak. Ez a furcsa eltérés annak lehet köszönhető, hogy a pálmafák itt komfortzónájuk szélén szélsőségesen alacsony tengerszint feletti magasságon élnek, ahol a magtermő egyedek új területeket népesíthetnek be. Nem mindenki osztja azonban a kolumbiai kutatók vélekedését, mondván előfordul, hogy egyes években a növények meglepő, különleges viselkedést mutatnak, majd minden visszatér a normális kerékvágásba. Ahhoz tehát, hogy bebizonyosodjon, valóban teljesen végbemenő nemváltásról van szó, még hosszabb időn át kell megfigyelni a folyamatot.
Szigma. A holnap világa. Tudomány első kézből.
A II. Világháború során, különösen annak utolsó hónapjaiban Magyarországról mintegy 600 ezeren kerültek szovjet fogságba. A foglyok közel harmada ráadásul civilként lett hadifogoly. Stark Tamás, az MTA BTK Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa, akkor azt mondták, Kicsi Robot címmel írt könyvet erről az időszakról. A szerzővel beszélgettem.
Ez a könyv a 20. századi magyar történelemnek egy olyan fejezetével foglalkozik, amely nagyon sokáig mondhatni elfelejtése volt ítélve, illetve tabunak számított. Ez a magyar civil lakosság egy részének az elhurcolása a Szovjetunióba a II. Világháború végén. Ez megkezdődött akkor, amikor megérkeztek a szovjet csapatok Magyarországra, és a kiszállítás tulajdonképpen egészen 1945 folyamán tartott végig.
A magyar civil lakosságot említett, tulajdonképpen kiket vittek ki a Szovjetunióba?
A Szovjetunióba nyilvánvaló, hogy kikerültek ugye azok a katonák, akik harc közben estek fogságba, de azok a katonák is, akik hittek a szovjet felhívásoknak, röpcéduláknak, és megadták magukat, vagy átálltak a szovjet csapatokhoz, annak reményében, hogy mint ahogy a szovjet propaganda és a röpcédulák állították, őket szabadon engedik, legkésőbb akkor, amikor vége a háborúnak. Tehát ők is hadifoglyok lettek azok a katonák is, akik a háború után német területen kerültek szovjet fogságba, tehát Németországnak azon a területén, mely szovjet megszállás alá került, és a civileknek több csoportja. Egy-egy településnek az elfoglalása után, különösen akkor, hogyha a település elfoglalása hosszú ideig tartott, akkor a civil lakosság egy részét összegyűjtötték, és akkor ők civil elhurcoltak lettek, bár szovjet terminológia szerint ők is hadifogolynak számítottak. Egy külön csoportot jelent a civilek között a magyarországi németség, ugyanis egy szovjet parancsnak a következtében a magyarországi német nemzetiségűek egy részét, a munkaképes korú német nemzetiségűeknek egy részét is összegyűjtötték, és nem csak a férfiakat, hanem a nőket is, és meg kell említeni azt is, hogy tömeges elhurcolásra került sor Kárpátalján, Erdélyben, Párciumban, illetve a mai Szlovákia területének déli részén is.
A könyv címe, akkor azt mondták, Kicsi robot. Mi volt ez a bizonyos Málenki robot? Mi volt a feladatuk, mi volt a dolguk ezeknek a kihurcolt embereknek?
Igen, a könyvnek a címe, hogy említett, ugye akkor azt mondták, Kicsi robot, ez egy idézet, az egyik hozzátartozónak a leveléből, amit a külügyminiszternek írt, arról, hogy amikor elhurcolták a hozzátartozóját, akkor azt mondták, hogy csak egy kicsi robotról van szó, ugye ennek a kicsi robotnak a magyar nyelvbe átkerült változata, és ismertével állt változat ez a Málenki robot. Ez valójában egy szovjet félrevezetési taktikát jelöl, ugyanis természetesen a civileket nem úgy fogták el, hogy azt mondták, hogy most akkor több éves kényszermunkára elhurcoljuk önöket, hanem különböző félrevezetési technikákat alkalmaztak. A leggyakoribb technika az volt, hogy közvetlenül az ostrom után újjáépítés céljából, vagy pedig egyszerűen az utcáknak a megtisztítása miatt közmunkára vagy Málenki robotra, tehát kismunkára rendelték a civileket, és ez a kismunka nagyon sok esetben valójában több éves kényszermunkát jelentett, de hát másféle technikák is voltak, voltak olyan falvak, ahol mozi előadásra hívták a lakosságot, és amikor a lakosság összegyűlt, akkor a szovjet katonaság körbevette őket, és akkor a munkára alkalmasakat elvitték szovjet fogságba. Volt, hogy azt mondták, hogy különböző dokumentumokat adunk nektek, és akkor így a községházán jelentkezőket fogták el, tehát számos technikát alkalmazott a szovjet megszálló hatóság annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több munkaképes civilre szert tegyenek. Erre pedig azért volt szükség alapvetően, mert hogy a Szovjetunió újjáépítésében számítottak a kényszermunkára, számítottak a külföldiek kényszermunkájára, csak a külföldi kényszermunkások jó részt hadifoglyok voltak, jó részt pedig civil internáltak, akiket a szovjetek hadifoglynak tekintettek.
Nagyságrendileg mennyi civil elhurcoltról beszélünk, illetve mennyien voltak azok, akik sohasem térhettek vissza Magyarországra?
A legnehezebb a számokról beszélni, mert hogy nem nagyon vannak konkrét adatok. Na most azért amit lehet tudni, hogy a szovjet források mintegy 510-540 ezer magyar fogolyról beszélnek. Na most ebben a számban elméletileg benne vannak a hadifoglyok és civil internáltak is. A magyar forrásokból az én kutatásaim alapján arra lehet következtető, hogy mintegy 600 ezer magyar állampolgár került szovjet fogságba, alapvetően a 44-es területről, de hát ennek a hatalmas kontingens a nagyobbik része a jelenlegi területről került szovjet fogságba. Számításaim alapján én azt szoktam mondani, hogy a 600 ezer fogolynak a kétharmada civilként került a Szovjetunióba, tehát mintegy 200 ezeren kerülhettek a szovjet fogságba magyar civilek, illetve német nemzetiségű civilek, akiket Magyarországról vittek el. Ami a túlélők, illetve az elhunytaknak az arányát illeti, én nekem úgy tűnik a különböző szovjet és magyar adatokból, hogy az elhurcoltak kétharmada tért vissza, és egyharmada nem tért vissza, tehát én mintegy 200 ezeres úgymond hadifogoly veszteséggel számolok. Itt azért megemlítem, hogy a Szovjetunióban mintegy 70 ezer halálesetet regisztráltak, tehát itt van egy konkrét adat, de viszont tudjuk azt, hogy nem regisztrálták a haláleseteket a kiszállítás közben, a tranzittáborokban történt haláleseteket sem jegyezték fel, és úgy tűnik, hogy akkor sem jegyezték fel a haláleseteket, amikor járvány következtében hirtelen nagyon sokan haltak meg egy-egy a hadifogoly, illetve kényszermunkatáborban. Úgyhogy én 200 ezer számot tartok reálisnak, más történész kollega időnként más adatot ad meg.
Említette többször a szovjet forrásokat. Mennyire hozzáférhetőek, kutathatóak ezek a szovjet források?
Ez egy nagyon fontos téma. A 90-es években, különösen a 90-es évek elején a szovjet források elég jól hozzáférhetőek voltak, tehát el lehetett menni Moszkvába, és ott az eredeti dokumentumokat kézbe lehetett venni, és ez óriási élmény volt számomra, amikor moszkvai levéltárban kutathattam, és kezembe vehettem a foglyoknak például a személyi lapjait, tehát ezek hozzáférhetőek voltak. Most én azt tapasztalom, és a kollégáktól is ezt hallom, hogy a 2000-es évektől egyre nehezebb levéltári kutatásokat végezni, és ezek az eredeti anyagok ismereteim szerint legalábbis külföldi kutató számára gyakorlatilag nem hozzáférhetőek, de ugyanakkor azért meg kell említeni azt, hogy a 2000-es évektől, pontosabban a 90-es évek végétől kezdve elég sok dokumentumkötet jelent meg Oroszországban, a gulágról is, a hadifogságról is, tehát azért nyomtatásban azért mégis sok minden hozzáférhető, igaz, hogy ezeknek a dokumentumköteteknek a nagy része Magyarországra nem került be, de azért mégis a témakörnek van hozzáférhető orosz forrása, és vannak orosz monográfiák is.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.